olvasom Istenünk igéjét, a negyedik fejezetből az első két verset. Amikor az egész nép mindenestől átkelt a Jordánon, azt mondta az Úr Józsuénak, választotok ki a népből 12 férfi, törzsenként egy-egy férfit, és ezt a parancsot adjátok nekik. Vegyetek föl 12 követ innen a Jordán közepéből, ahol a papok lába áll szilárdan, vigyétek azokat magatokkal, és tegyétek le a szálláson, ahol ma éjjel megszálltok. Józsué odahívta azt a 12 férfit, akiket Izrael fiai közül kijelölt, törzsenként egy-egy férfit, és ezt mondta nekik Józsué, menjetek be a Jordán közepébe, isteneteknek az Úrnak ládája elé, és vegyen föl mindegyikőtök egy-egy követ a vállára, Izrael törzseinek a száma szerint, legyen az emlékeztető jelül közöttetek, és ha majd megkérdezik fiaitok, hogy miféle kövek ezek, akkor ezt mondjátok nekik, ketté vált a Jordán vize az Úr szövetség ládája előtt, amikor átkelt a Jordánon. Ketté vált a Jordán vize, és erre emlékeztetik ezek a kövek Izrael fiai mindörökké. Izrael fiai úgy cselekedtek, ahogyan Józsué parancsolta. Fölvettek a Jordán közepéből 12 követ, Izrael törzseinek száma szerint, ahogyan az Úr mondta Józsuénak. Magukkal vitték a szállásukra, és ott helyezték el azokat. Hogy milyen a viszonyunk a csodákhoz, a régi ember számára a csoda az megkönnyítette az Istenbe vetett bizalmat. Amikor elmesélték akár ezt a történetet, vagy más ősatyákkal, vagy az Izraellel történt történeteket a gyermekeiknek, vagy átadták ezeket a csodás eseményeket, itt jelen esetben, amikor a Jordán vize ketté vált, akkor ez az akkori ember számára még inkább megerősítette, még inkább aláhúzta, hogy igenis, az Isten hatalmas, az Istennek olyan ereje van, hogy ilyen csodákat tud tenni, és megerősítette az emberek hitét. De vajon a mai modern ember, amikor hallja ezeket a csodákat, akkor megerősödik-e a hite tőle? Mert lehet, hogy épp a kételkedés, vagy a bizonytalanság van az ember szívében, hogy ezeket a csodákat a mai modern ember, hogyha végig hallgatja, vagy bele gondol, akkor azt mondja, hogy hát nem biztos, hogy úgy volt, és sok-sok kérdés és kérdőjel ott lehet az életében, vagyis a szívében, mert ma már az ember megkérdőjelezi a csodákat is, mint hogy megkérdőjelezi Istennek a létét is. És a csodák nem feltétlenül, akár a Bibliában szereplő csodák sem automatikusan indítják el azt a reakciót egy mai ember számára, hogy igen, akkor most de jó, hihetek abban az Istenben, aki ilyen csodákat tudott tenni. Hanem egy újabb kérdés szül, hogy valóban ezek a csodák tényleg úgy tenni, hogy vajon most mi történhetett akkor? És az emberek egy kicsit úgy néznek vissza a régi időkre, hogy akkor az emberek hát nem tettek fel ilyen kérdéseket, a mai modern ember ugye megkérdőjel sok mindent, a természettudomány segítségével már annyi mindent megmagyaráztunk, amit régen az emberek csodaként tiszteltek, vagy csodaként közeledtek hozzá, sőt, Istent látták benne. Tehát ilyen szempontból láthatjuk azt a folyamatot, hogy az Isten kép, vagy az Isten képzet, ami az emberek szívében, az archaikus, a régi kultúrákban lévő emberek szívében nagy volt, tegyük fel, jobban tudtak bízni, az élet apró eseményeiben is meglátták az Isten csodáit, és azt mondták, hogy ez az Istennek a cselekvése. A mai modern embernek már olyan nagy dolognak kell sokszor történni, hogy azt mondja, hogy az Istentől jön, mert mindent megmagyarázott, mert hát ez nem azért van, ez azért van, mert éppen, és talál rá egy racionális okot, hogy miért történik, mindaz, ami vele történik, és véletlenül sem mondja ki azt, hogy esetleg Isten működik, akár hétköznapi eseményeken keresztül is, és cselekszik. Tehát a csodák megkönnyítették a hitet, a mai embernek viszont sokszor megnehezítik. De mégis a mai ember is vár csodákra. Ha Isten van, ha Isten létezik, akkor tegyen valamilyen nagyobb csodát az életemben, és bizonyítsa be az ő létét. Tehát félreértés ne essék, azért a mai modern ember számára is és többet nem használom ezt a mai modellt, mert lehet, hogy ilyen nem is létezik, de a mai ember mindenkor, a jelen embere mindenkorban létezik, hogy mennyire modern, arról vitatkozhatunk, mert lehet, hogy a régen élt emberek okosabbak voltak, és többet tudtak, mint a mai modern ember, aki megvan róla győződve, hogy mindent jobban tud, mint a régiek. Szóval ez sem egyértelmű. Tehát a mai ember is, mint az akkori ember, vágyik arra, hogy a hétköznapokban megtapasztalja az Isten jelenlétének csodáját. És úgymond megjöjjön az életében az a pillanat, az a megrendültség, vagy az a rácsodálkozás, hogy igen, most egészen bizonyos, hogy ami velem történik, amit én látok, amit én tapasztalok, az úgymond természet feletti. Amire nem tudom ráhúzni, úgymond azokat a skatujákat, amikkel eddig mondjuk én rendelkeztem, hanem azt mondom, hogy itt Istennel állok szemben. Mert itt lényegében arról van szó, hogy itt ez a Jordán víz, amikor megállt, és ugye száraz lábbal mentek át rajta, itt megismétlődik egyrészt egy csoda, ami a Vöröstenger ugye szétválása, amikor kijöttek Egyiptomból. Ezt megismétli még egyszer Isten, amikor bemennek az ígéret földjére. Tehát akkor kimennek a szolgasság házából, ugyanez a csoda, vagy jelenség van, mint Isten hatalmának. Ott üldözőik vannak, ugye jönnek az egyiptomi seregek, ott elpusztultak volna, nem tudnak átmenni. Azt utána ugye visszaengedi Isten a hatalmat. Ugye nagy szeleket támaszt Isten, és azáltal felkorbácsolja a vizeket, és mi kőfalként ott állnak. Tehát mondhatjuk azt, hogy ez egy racionálisan megmagyarázható csoda, mert ott volt a szél, Isten támasztotta azt a nagy szelet, és ott tornyosult fel a víztömeg. Tehát ez egy reálisan követhető csoda, csak ugye, hogy miért pont akkor a szél, és miért pont akkor, és miért pont úgy, ebben látni az Isten csodáját. És hogy előre megmondta, és ott van a jel, hogy Mózes ugye szétválasztja a vizet. Na most ugyanez megismétlődik, itt pedig a jel nem Mózes. Ez is milyen érdekes, hogy Isten amikor csodákat tesz, akkor azt nem emberekhez köti, hanem mindig újabb és újabb élethelyzetekben mutatja meg magát. Mert Mózes itt most nincs jelen ebben a történetben, mondhatjuk azt. Csak Mózes képes ilyen csodára. Az emberek hajlamosak arra, hogy valakire úgy néznek, hogy na ő rajta keresztül jön a csoda, ugye? Máson keresztül már nem lehet. Jaj, mi lesz velünk? Mondhatta volna akkor a választott nép. Mi lesz velünk? Meghalt már Mózes. Meghalt. Itt állunk a Jordánnál, megint megérkeztünk, épp az áradás ideje van, a Jordán folyó az lehet nagyon vékony, a kis erecske is, hogy könnyen átlépünk rajta, vagy nem okoz problémát, de éppen egy olyan időszakban a honfoglaló Izrael akkor érkezett meg, ugye az ígéret földjére, amikor áradás volt, amikor a folyó fel volt duzzadva, és nem lehet rajta csak úgy átgyalogolni, hanem ott ismét akadályba ütközik a nép, és át kell rajta menni. És az első reakció mi? Hol van Mózes? De jó lenne, ha itt lenne. Na most megint arra van szükségünk, hogy hasonló csoda legyen velünk, hogy át tudjunk menni ezen a folyón. Tehát ez a történet egyrészt arról is szól, hogy Isten valóságát komolyan kell venni. Ez egy nagyon szép mondat. Isten valóságát komolyan kell venni, és minél hihetetlenebb helyzetekben is komolyan kell tudni venni az Isten jelenlétét. És hogyha az ember megtorpan, és itt nem arról az emberről van szó, aki nem követi az Istent, és úgy jut akadályokhoz, és úgy jut olyan lehetetlen helyzetekben, amikor látszólag nincsen megoldás. Hát egy kicsit ezt mondanám, hogy ez egy lehetetlen helyzet, ott van egy nagy folyó, és nekünk át kéne rajta menni. Nem tudom, ki volt már nagy folyó előtt, nincsen híd, nem tudunk átmenni. Egy nép nem tud csak úgy átgyalogolni egy áradó folyón. Az elég nagy akadály. A megtorpanás lelki pillanatát tudnám itt most kiemelni. Ugye a választott nép, amikor vándorolt a sivatagban 40 éven át, ugye, akkor sokszor elmondta azt, hogy minek vezettetek bennünket ide, minek hoztatok ki, mert már nekünk itt meghalunk meg minden. Ez a gondolat nem olyan népnek a nyelvén született meg, akik Istentől távol voltak, és semmit nem láttak Istenből, akik úgymond nem követték az Isten akaratát, hanem olyan nép jutott el rendszeresen ezekre a következtetésekre, úgymond elégedetlenségre, a megtorpanás miatt, vagy az akadályok miatt, akik járnak az úton, akik követik úgymond az isteni útmutatásokat, Mózesen keresztül, az szolgáljuk keresztül, és úgy jutnak el, mondhatom azt, lehetetlen helyzetekbe. Mit akarok ebből kihozni? Azt akarom kihozni, hogy azért, mert az Isten követjük, még nem biztos, hogy minden előre elkészítve mindig úgy van, és akkor át tudunk mindenre menni, semmi akadály nem lesz. Ez sehol nincs benne a Szentírásban, sőt látjuk az atyáink életében, hogy ez rendszerint úgy történt, hogy mindig belekerültek egy lehetetlen helyzetbe. Nem, hogy elkerülték volna, hanem az Isten belevezette őket, megpróbálva az ő hitüket és életüket. Tehát, hogyha jön egy ilyen helyzet az életünkben is, amikor lehetetlen helyzetbe kerülünk, akkor mit tanít nekünk a Szentírás? Azt mondja, hogy akkor az Isten csodájának az ideje van. Az Isten hatalmának és csodájának az ideje van, amikor megtorpansz, amikor nem tudsz tovább menni. Amikor azt mondanád, hogy de hát Istenem, ha eddig vezeti, akkor most miért itt tartod? Akkor hogy jutottam el ide? Akkor miért van ez, és fel tudjuk sorolni. Azért, hogy az Isten hatalma és dicsősége megnyilvánuljon az életünkben. Csak ezt akkor nem látjuk. És ismét visszatérnék ahhoz a gondolathoz, hogy ugye a csodát nem mindig írja le nekünk konkrétan a Szentírás, hogy hogyan történik. Tehát vannak csodák, ugye tudjuk azt, hogy a kármai mennyegzőben is a vizet borrá változtatta. Azt nem tudjuk, hogy hogyan. Azt nem írja le a Szentírás. Azt tudjuk, hogy Isteni hatalmánál fogva megtette ezt a csodát. Tehát sok csoda, azért is csoda úgymond a mi számunkra, mert nem tudjuk megmagyarázni, hogy hogyan történt. Ennek mondjuk az ellenkezője volt egy picit, amikor azt mondtam, hogy a Vörös-tenger ugye miért vált ketté, mert hatalmas szelet támasztott az Úr. És úgymond meg tudom magyarázni. Igen, az Isten volt az, aki hatalmas szelet, és ott volt a szél, használta a szelet. Most egy másik példát szeretnék mondani, nem kisebbítve azt, hogy az Isten választotta szét a Jordánt. Csak egy esetet, amit leírtak az arab történeti írók, hogy azon a részen a Jordánon való átkelés, tehát a Jordán folyóval kapcsolatban, szintén az áradás idején ez Ed Damia nevezetű helységnél 1267-ben szinte megtörtént egy hasonló eset, hogy áradt a folyó, a magas vízállás miatt a homokfalat, az ilyen magas löszfalat hirtelen beomlasztotta a víztömeg. És olyan mennyiségű lösz vagy homok hult a folyómederbe, hogy egyik részen elzárta az utat. És feltorlaszolódott a víz, nem tudott tovább folyni. Mondhatjuk azt, hétköznapi csoda. Hát megesik ez máskor is. Jön a nagy az áradás, alámossa a talajt, és az beomlik. Na, csak pont az a lényeg ebben, hogy pont akkor, hát tegyük fel, most ez egy racionális magyarázat. Pont akkor, amikor Isten azt mondja, majd amikor a papok megállnak a vízbe, és ott lesz az ő lábuk, akkor majd induljatok el, mert akkor a folyó vízen át tudtok kelni. A csoda tehát nem abban van, hogy meg tudjuk talán még magyarázni is, hanem a csoda éppen abban van, hogy az időzítés. Mert lehet, hogy éppen meg tudnám magyarázni, itt nem beszél róla a Szentírás, hogy hogyan történt ez. Nem magyarázza meg, hogy hogyan apadt le a Jordán vize. Ez Isten hatalmától fog, de nincs leírva. Akármilyen eszközzel, akár. Csak egy példát mondtam, hogy történtek már ilyen események, hogy egy adott szakaszon ez megtörtént, és utána ezzel a jellel, hogy ezzel az eseménnyel szembesültek. A csoda abban van, hogy megtörtént. Megtörténnek ezek az esetek, összekapcsolva a mi életünkkel, az életutunkkal, itt jelen esetben Izrael népével, aki éppen honfoglalásra készül, és mi a magyarázat? Az Isten cselekszik. Az Isten cselekszik. Így vagy úgy, kicsi vagy nagy dolgokon keresztül, égő csipkebokoron keresztül, ugye azt is mondták, hogy az égő csipkebokor, az is egy mindennapos esemény a pusztában. Hát lángra kapnak ott a különböző bokrok és cserjék a nagy hőségbe, hogyha a kőre úgy esik a fény, vagy a napsugár, és akkor megtűzi. Ugye csak az nem volt mindegy, hogy nem égett el. Tehát a hétköznapi csodában ott van benne valahol az Istennek a jelenléte, hogy valamitől mégiscsak más. Jelen esetben az időzítés. Hogy megtörténik minden úgy, ahogy az Isten előre elmondja. De nem kell nekünk azon elgondolkodnunk, mert nem is tudjuk. Én csak egy példát mondtam, még ha meg is lehetne magyarázni. Még ha valaki meg is magyarázni, hogy hogy történik. Akkor sem veszi el azt az élét, vagy azt az ízét. És ha bármit meg is tudsz magyarázni az életedben, akár később, vagy utólag, vagy rájössz, hogy de hát ez azért történt, mert épp akkor még ezer oka volt, hogy ennek így kellett történnie. De a számodra ez az Isten jele volt, és csodája. Akkor ne gondold azt, hogy akkor ezáltal nem az Isten csodája az, ami megtörténik. Mert igen, lehet, hogy kellett hozzá még valaki, aki épp akkor arra járt, vagy pont olyan okok álltak össze, ami által te ezt tapasztaltad, amit tapasztaltál. És később talán megkérdőjelezi valaki, ó, hát te azt hitted, hogy az Isten csodája, ezt mindenki tudta. És te ebben láttad az Istent. És ez nem baj. Az a baj, amikor az emberek már semmiben nem látják az Istent. Már a csodákban sem látják. És nem nyílik meg a szemük. Mi az, amit még ebből a történetből kiemelhetünk? Amikor az ember tehetetlen, akkor az Isten segít. Hát igazából ez egy olyan helyzet megint. Ott nem tudjuk megmagyarázni, hogy mi történik, utána sem tudjuk megmagyarázni sokszor. Ezek a lehetetlen helyzetek. Amikor az Isten segít. És ott van az isteni időzítés, az Isten kegyelmének az ereje, aki munkálkodik és felhozza a mi életünkre is az ő szabadítását. Ennek az emléke a 12 kő, amit kivesznek a Jordán folyó medréből, a 12 törzsből, és ezeket a köveket összegyűjtik a túlparttól, és összerakják egy kőhalomba. Miről beszél ez a 12 kő? Először arról, hogy emlékhelyet építelek. Hogy a későbbi nemzedékek tudjanak visszagondolni arra, hogy itt mi történt. Tehát egy adott élménynek, Isten élménynek, csodának nem csak a jelen akkor élő emberek számára van üzenete, hanem a későbbi generációk számára is. Így nekünk is. Mert körülbelül itt, hogyha megnézzük, akkor körülbelül 3200 éves történetről beszélgetünk. Mert körülbelül időszámításon 1200-ban volt ez a honfoglalás. Tehát 3200 éves történetről gondolkodunk mi most, és az Isten cselekvését így szemléljük ilyen időtávlatból. Azóta már ezek a kövek eltűntek. De még akkor, amikor írásba foglalták ezeket az emlékek, mondták, hogy itt vannak ezek a kövek a mi napjainkban is, ott van a Szentírásban. Ott vannak. Az emlékhelyek egyrészt hosszú ideig őrizhetik az üzenetet, viszont arra is figyelmeztetés, hogy az emlékhely is elvész egy idő után. Elveszhet. De az Isten nem. Aki a csodákat cselekszi, az nem vész el. Még akkor sem, hogyha esetleg a kövek már elvesznek onnan, amelyek az emlékezést hordozzák. Tehát miről beszélnek ezek a kövek? Isten hatalmas erejéről. Miről? Szükség van, és szükség volt, szükség van, és szükség lesz az Isten segítségére a mindenkori emberiségnek. Mindig is szüksége lesz. Szüksége volt, szüksége van most is, és szüksége lesz. Az ember történelmében mind az egész emberiség történelmét, ha nézzük, az egyes ember életét is, ha nézzük, és szükségünk van ilyen, úgymond élményekre, átélésekre, csodákra, amikor Isten belenyúl az életében. Miért? Mert az ember, tegyük föl, hogy bővítsük, az emberiség sokszor tehetetlen. Sokszor kerül lehetetlen helyzetekbe. A megáradt Jordánok ott vannak az életünkben, és ott vannak azok az akadályok, amelyeket le kell győzni. Az emberi életnek megvannak a korlátai, Az Isten követő emberi életnek is megvannak a korlátai. A hívő embernek is megvannak a korlátai. A hívő embernek is vannak nehézségei. Szüksége van még a hívő embernek is isteni beavatkozásra. Nem ő irányít mindent az életében, bármennyire is Istenben bízik. Sőt, olyan helyzetekbe is kerülhet, mint ahogy előbb elmondtam, ami lehetetlen dolog. És mutogathatna újra fölfelé, hogy Istenem, hogyan hoztál engem ide, ebbe a helyzetbe. Tehát a tehetetlenségünket fordítsuk át pozitívan, energiával. Isten csodájának a lehetőségét ragadjuk meg, a tehetetlenséget ne bűvé fordítsuk át. Az emberek nagyon sokszor, amikor tehetetlenek, akkor ugye az asszonyok sírnak, a férfiak meg dühöngenek. Általában. Vagy fordítva. Néha összekeverjük a szerepeket. És még ezerféle dolgot tudunk csinálni. És mi a következő? Elkezdünk okokat keresni, miért vagyunk itt, ugye? És vannak bűnbakok, vannak olyanok, akik rámutatunk, hogy te miattad kerültünk ide. És most ezt szeretném aláhúzni, hogy itt megint megálltad volna a nép, hogy Józsué, te vagy most az új vezető. És te ide hoztál minket, egy ilyen Jordánhoz. Hát milyen vezető volt? Hát nem látod, hogy ezzel nem tudunk átmenni? És jöhetett volna megint az elégedetlenség. Sokkal jobb volt Mózes. Hát bárcsak én, Mózes már az ő idejébe. Hát ugye sokkal minden akadályt legyőztünk. Most itt van ez a Józsué, itt most kezdi itt a vezetés, hát nem nagyon megy neki. Ki a felelős, mondhatnánk? Vannak olyan helyzetek, amikor a felelősséget az Isten vállalja. Isten vállalja a felelősséget. Amikor elhív bennünket egy útra, vagy Krisztus, amikor elhív az ő tanítványságába bennünket, és belekerülünk a lehetetlen helyzetekbe, akkor bátran ráállhatunk az életünkbe, és azt mondjuk, hogy Krisztus vállalta értünk a felelősséget. És olyankor jelennek meg ugye ezek a csodák. Mert Isten vállalja a felelősséget, és beleavatkozik a dolgokba, és nem azt mondja, hogy hibáztatok, félreértettetek engem, hanem igenis jó helyen vagytok, tovább visztek titeket. Adok egy megoldást. Tehát az első üzenet szükség volt, van és lesz az Isten segítségére, a második az ember bizony tehetetlen. Sokszor tehetetlen volt, tehetetlen a jelenben és a jövőben is lehetnek olyan helyzetek, amikor nem tud tenni, nem tud változtatni a dolgokon. De akkor az ember tehetetlensége erősíti az Isten lehetőségét az életemben. Ezt tudjam így látni. Amikor én tehetetlen vagyok, akkor az Isten erős tud lenni az életemben. Ugye ezt Pál apostol úgy fogalmazza meg, hogy az én, vagy Pál apostol meg Isten így jelenti ki, hogy te erőtlen, amikor te erőtlen vagy, akkor erős benned az Isten kegyelme. Az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Vagyis van az Isten erejének egy ilyen munkája, hogy igenis, amikor te végre erőtelen vagy, na akkor fog az Isten ereje áradni. És akkor a Jordán folyóhoz hasonlóan megnyílik az út. És a harmadik gondolat, Isten segítsége nemzedékről nemzedékre ismétlődik. Ismétlődik, az nem azt jelenti, hogy mindig ugyanaz. Hanem olyan szinten ismétlődik, hogy mindig és újra, újra az Isten cselekvő. Úgymond az emberek életét alakító egyén életeket, nemzetek, népek sorsát átalakító vannak vörös tengerek ma is, amelyeket megnyit népek előtt. Vannak ma is, én legalábbis hiszem, Mózesek, akiket kiválaszt célra, tervre, hogy elvégezzenek, utat mutassanak, és használja őket az Isten. És vannak Jordánok ma is, amelyek előtt megállhatunk, és most dühönghetünk. Vagy nagy kérdéseket teltünk fel, hogy mi lesz. De át kell rajta menni. Át kell rajta menni. És vannak ma is kövek, amelyeket felemelhetünk, és azt mondhatjuk, igen, az Isten most cselekedett velünk. És emlékhelyet is építhetünk. és jól tesszük. Ha átadjuk ezt a következő generációnak, a mi gyermekeinknek, hogy azok is tovább tudják adni, hogy az elkövetkezendő nemzedékek a mi életünk tapasztalatából részesedjenek. De lehet, hogy mindez az emlékezés szertefoszlik egyszer, mint ahogy ez az emlékhely is eltűnt. De mégis csak volt értelme. Mindannak, ami történt. És mindannak van értelme, ami velünk is történik. Tehát végső soron szükséges, hogy mindezek megtörténjenek, azt akarom ezzel mondani. És valóságos is, hogy megtörténik. Mert ha valóban ebben az életben élünk, akkor ezt tapasztaljuk. És a következő, az Isten folyamatosan cselekvő, Isten nem szűnik meg munkálkodni az emberek életében, az ő választottai életében. Egy dolgot kér, amire persze nehezen jutunk el újból és újból, az, hogy bízunk benne, engedelmesek legyünk. És amit mi megtehetünk, azt tegyük meg. Például, ne az ellenkező irányba kezdjünk el gyalogolni, mint amerre a Jordán van. Mert akkor nehezen történik meg a csoda. Mert ugye akkor pont az ellenkező úton járunk. Hídben élő emberek, tehát elődeink példája, mire indít bennünket? Hogy élő legyen a hit, ami bennünk van. A fiaknak, az unokáknak, az elkövetkezendő nemzedéknek nem egy üres emlékezetet kell átadni, hanem egy élő emlékezetet. Az emlékezet is lehet élő, hogyha ahhoz kapcsolódik, aki régen cselekedett. És ő hozzávezet, mert lehet az emlékezet üres, már nem tudja, hogy mi. Lehet az emlékezet úgymond halott, mert nem vezet el bennünket a lényeghez, és másokat sem. Nem ad élő hitet és reménységet. Lehet az emlékezet meddő. Az emberek visszanézik a múltat, és még rosszabb nekik. Mert megnézik az életüket, és azt mondják, hogy ezt itt erre inkább ne is emlékezzük. Mert rossz. És törölni az ember az emlékét. És itt pedig azt látjuk, hogy az Istennel megélt dolgok emléke az erőt ad. Nem csak nekünk, a következő nemzedéknek is. Isten tehát újra megszabadítja a benne reménykedőket, ez az ígéretünk. Isten újra és újra megszabadítja az övéit. Mi történik? Tehát megismétli a csodákat. Persze másképp. Ne várjuk most azt, hogy itt most ketté nyíljon a Jordán folyó, mert lehet, hogy nem. De ugyanaz az Isten cselekszik, és ez a lényeg. Újat cselekszik. Olyat, ami nekünk. A mi életünknek is szól. Az Úr a te örökséged. Az Isten a te örökséged. És ez jó a szívünkre helyezni. Nem a csodák a mi örökségünk. Mert azok is elmúlnak. Azok is elfeledhetők. A csodákra is rámondhatjuk, ó, hát mikor volt az, de ma már nehezen tudjuk elfogadni őket, vagy meg is kérdőjelezhetők a csodák. Az Úr a te örökséged, hogyha az Istenbe vetett élő bizalom és a hit, a vele való kapcsolat megszületik, és ezt át tudjuk adni, na az, akkor az Úr a te örökséged. Mert az örökség az, amit átadsz. Te is kaptál örökséget. Nem csak anyagiakban, hanem lelkileg is kapunk. Egyik generáció adja át a másiknak. Na most, ha van örökség, van érték, amit át tudunk adni, akkor azt mondhatom, hogy ez a legnagyobb érték, hogyha egy ilyen élő kapcsolatot tudunk átadni egyik ember a másiknak. És ebben a csodában tudunk tovább részesedni, mert ez is a csoda része, hogy ezt átadhatod, te is megkapod, mert most ezen keresztül, ezen a történeten keresztül mi is részesedünk az akkori csodában, mert Istenben részesedünk, amikor erről beszélgetünk és gondolkodunk. Az Úr lesz a te örökséged, és ne feledd, te is add tovább azt a követ, amit te emelsz ki az életed Jordán partjáról. Te is add tovább, hogy lássák mások is, és ők is higgyenek, ők is bízzanak, és átéljék azt a csodát, amit mi is átélünk. Amen. Imádkozzunk. Mennyi atyánk, látod, hogy milyen sokszor eltévedünk az úton. Talán éppen nem is a Jordánhoz igyekszünk. Ellenkező irányban vagyunk, sokat kérünk téged, hogy jaj, csak arra ne kelljen menni. Lehetetlen helyzetekbe kerülhetünk, amikor úgy gondoljuk, hogy ezt most nem szabad megélnünk, de mégis megéljük. És keressük a te akaratodat, hogy miért. Hát, hogy megnyugodjunk, jó úton járunk. Igen, vannak helyzetek, amelyek nehezen oldódnak, vannak életkörülmények, amelyeket nem mi szabályoztunk, vannak veszteségek, amelyek értek bennünket, amikor látszólag hagytál bennünket, és nem segítettél, de ez is a csoda része, hogy megéljük, átéljük az életnek a teljességét, és vannak akadályok, de vannak megoldások. Tőled jövő megoldások. Lehet, hogy épp az elfogadása valaminek. Lehet, hogy épp az, hogy te megszabadítasz majd valamitől bennünket. De add meg, hogy tudjunk állni mi is a Jordán vizében. És a te szabadra el tudjunk indulni, hogy megtapasztaljuk, hogy te szabadító Isten vagy. Minden dolgainkban. Te légy a mi örökségünk. Vigasztalunk és bátorítunk az úton, légy a betegeinkkel, mindazokkal, akik oly sok mindent megéltek már az életben, és van múltjuk, van emlékezetük. És köszönjük, hogy te cselekedtél a múltunkban, és itt vagy a jelenünkben is, és a jövendőnkben is ott leszel. Add, hogy felfelé nézzünk tehát, és ha megtorpant is az életünk, vagy ha visszafelé is nézünk, tudjunk emlékezni, tudjunk hálát adni neked, és jó reménységgel lenni a jövőt illetően, és megtenni azt a lépést, amire te most adsz erőt, és amire te indítasz bennünket, mert nagy jutalma lesz annak. Jézus nevében kérünk, áld meg bennünket, szent lelked vezetésével és közösségével. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.